kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A magyar elnökség központi témája az európai versenyképesség javítása. Ennek érdekében Magyarország versenyképességi paktumot terjeszt elő, közölte Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádióban. A kormányfő kifejtette, november 8-án Budapesten tanácsülést tartanak a témában, és ott versenyképességi paktumot terjeszt elő, amiről már tárgyalt a franciákkal, olaszokkal, németekkel. Vannak jó kiinduló anyagok, és lesz egy olyan az európai gazdaság képességeit, versenyképességét javítani tudó magyar javaslat az asztalon, amit november 8-án el tudnak fogadni. Ez reményeik szerint nyit egy új fejezetet, és kijavítja az eddigi hibákat, mutatott rá Orbán Viktor miniszterelnök. Orbán Viktor közlése szerint főbb pontjait illetően már az asztalfiókban van az a büdzsé, a békeköltségvetés, amelyet békeidőben terjesztene elő a kormány, és mintegy megkétszerezni a magyar gazdaság idei növekedését. Amikor a béke mellett állunk és a békéért dolgozunk, akkor Magyarország mellett állunk és Magyarországért is dolgozunk, hangsúlyozta a miniszterelnök a Kossuth Rádió műsorában. Orbán Viktor rámutatott, ha béke van, abban a pillanatban egy más gazdasági helyzetben találja magát Magyarország. Sokkal több lehetőséget tudnak kinyitni az embereknek. Jelezte, hogy egészen addig, amíg háborús idők vannak, háborús költségvetést kell készíteni. Ha békét tudunk teremteni, akkor jön a béke költségvetés. Elviselhetetlen, tűrhetetlen és következményekért kiállt a szolnoki kalandparkban történt gyermekbántalmazás, jelentette ki a miniszterelnök a Kossuth Rádióban. Orbán Viktor hangsúlyozta, a gyermektáborok szervezői felelősséggel tartoznak a szülőknek a rájuk bízott gyerekekért, vállalják, hogy vigyáznak rájuk, gondoskodnak róluk, és arról is, hogy hasznosan töltsék az időt. A kormánynak az a dolga, hogy aki nem tud ennek a felelősségnek megfelelni, és itt láthatóan nem tudtak megfelelni, ilyen emberek ne szervezzenek tábort, mert ilyen emberekre nem akarjuk, és nem is lehet rábízni a gyermekeinket. Ennek kell érvényt szerezni, jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök. A népességrobbanással sújtott Afrikában egyre nehezebbé válik a lakosság megfelelő ellátása. Emiatt egyre több migráns jelenhet meg a jövőben Európa szerte. Erről beszélt a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója a TV2 műsorában. Bakondi György beszámolt arról, hogy a Kanári-szigetek térségében és a spanyol partoknál már nagyságrendbeli növekedés figyelhető meg az Afrikából érkező migránsok számát illetően, amely a jövőben várhatóan tovább nő, és az afrikai migránsok megjelenése más országokban is problémát jelenthet az öreg kontinensen. A szakértő rámutatott. Afrika jelentős részén a mezőgazdasági és ipari termelés, az állam működő képessége, az oktatás és az egészségügyi ellátás tekintetében már a jelenlegi lakosságszám ellátásához sincsenek meg a megfelelő feltételek. A babaváró hitel a családtámogatási rendszer egyik legsikeresebb eleme, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium családügyekért felelős helyettes államtitkára az M1 aktuális csatornán. Jelezte, ebben a hónapban 500 pár vette igénybe a vállalt gyermek megszületésére vonatkozó 2 év türelmi időt. Az év végéig ez a szám várhatóan eléri a 10 000-et. Benede Attila elmondta, a babaváró hitelt már mintegy 250 millió házas pár vette igénybe, összesen 2400 milliárd forint értékben, és idén eddig már többen és nagyobb összegben, mint az elmúlt év azonos időszakában. Már 158 ezer családban összesen 210 ezer gyermek született a babaváró támogatási konstrukcióban. 2010 óta pedig legalább 180 ezer olyan gyermek született, aki a családtámogatási intézkedések nélkül nem jött volna világra, emelte ki. Végül az időjárásról. Általában napos időre számíthatunk, kevés gomoly és fátyol felhő mellett, de helyenként időszakosan erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés, illetve estétől nyugat felől felhősödés kezdődik. Felhőszakadással kísért záporok, zivatarok csak kevés helyen, nagyobb eséllyel a Dunántúlon fordulhatnak elő. Az északi északkeleti szelet a keleti ország részben több helyen kísérik élénk, néhol erős lökések, de zivatarok környezetében viharossá is fokozódhat a szél. A hőmérséklet napközben 30 és 36 fok között alakul. Késő estére 24 és 30 fok közé csökken a hőmérséklet. Híreket hallottak.
Reklám.
Agria nyári játékok.
Maga lesz a férjem.
Zenés vígjáték július 27-én 21 órai kezdett el az Egri Várban, Koltai Róbert rendezésében.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádió adása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Merítés. Kultúra országos kitekintésben.
Fegya a klezmer varázsa címmel könyv született Jávori Ferenc fegyáról. Balogh Gyula a könyv írója mellett megszólal Fegya is, aki beszél zenéjének gyökereiről, s ma csapatával a Budapest Klezmer Banddel fel is lép a Városmajori szabadtéri színpadon. Július 19-től 6 héten át régi zenekoncerteket rendez a Haydnium Eszterházán. Ezen a hétvégén kezdődik és 10 napon át tart a 33. Művészetek Völgye, amelynek keretében 3 napon át ünnepel az 50 éves Vujicsics együttes Talján Dörögdön a világzenei udvarban. Ezek a mai műsor témái. Köszönti önöket a szerkesztő, Farkas Éva. Fegya a klezmer varázsa. A Rózsavölgyi és Társa kiadó gondozásában jelent meg egy könyv a legendás zenészről, Jávori Ferenc fegyáról, a Budapest Klezmer Band alapítójáról. A könyv szerzője Balogh Gyula újságíró. Vele beszélgettem.
Nagyon sokunkkal megesett ez, hogy kapcsolatba kerültünk Fegyával egy-egy koncertje kapcsán, egy-egy jubileum kapcsán, egy-egy bemutatója kapcsán, de hogy könyvet, méghozzá riportkönyvet írunk róla, ez neked sikerült. És hogyan?
Nem az én ötletem volt. Kocsis András Sándor, aki a Kossuth kiadónak volt sokáig a vezetője, ő keresett meg, időközben ő alapított egy saját kiadót, és sokáig azt terveztük, hogy nála jelenik meg ez a könyv. Ő jó barátságban Fenyával, többször beszélgetett vele nyilvánosan is, és abban csábított, hogy nagyon jó történetei vannak Fenyának, és tényleg jó történetei vannak. Tehát ő keresett meg, nála jelent meg, a Kossuth kiadónál jelent meg 2014. De a Jordán Tamásról szóló kötetem, az volt az első ilyen jellegű, és ez most a második.
Aztán mégsem Kocsis András Sándor jelentette meg, hanem a Rózsavölgyi és Társa.
Anyagi gondok miatt András azt mondta, hogy ettől elállna, és akkor kerestünk más lehetőséget, és az első szóra Korosi Tamásék, illetve Zimányi Zsófiék fölkarolták ezt a kezdeményezést, és végül a Rózsavölgyi kiadó jelentette meg. két évig tartott, amíg elkészült. Az első találkozásunk az a hazám díjátadásán volt az Andrásnál, András kertjében. Az egyik díjazott a fegye volt. Ott beszélgettünk először, aztán elmentünk Szentendrére, ott hosszabban kávéztunk, és akkor dőlt el, hogy akkor megpróbáljuk ezt megcsinálni. Ismertem én a fegyát, én elsősorban színházról írok, vagy utóbbi 5-10 évben, és a színházi munkáit elsősorban azokat ismertem. Egy kicsit tartottam attól, hogy akkor egy zenész szerén hogy tudok beszélgetni, vagy kijön egy kötet belőle. Elég hamar kiderült, hogy van ebben lehetőség. A Fészek klubba kezdtünk el beszélgetni, mert ott alakult meg a zenekar 1990-ben, és ott is maradtunk nagyon sokáig. Aztán a Fészekkel is egyre nagyobb probléma lett, és áttelepültünk Fegyának a Tátra utcai lakásába, és akkor a befejező beszélgetések ott történtek. Legalább 20-25 alkalommal ültünk le. Vannak benne vendéginterjú is. Itt a zenekari tagok szólalnak meg mindenki. A zenekar hangmérnöke, Kis János, a Győri Balett volt igazgatója. Purimot csinálták együtt, a Győri Balett és a Budapest Klezmer Band. Róla Jánossal egy posztumusz interjú sajnos, a Liszt Ferenc Kamara zenekar volt művészeti vezetőjével, ők is dolgoztak, a Klezmer Suite-et együtt csinálták. Az énekesnők közül Illényi Katica, ugye, aki hegedült is, és 7 évig a zenekar oszlopos tagja volt. Sikerült egy számomra mély beszélgetést folytatni. Ők egy ideig szüneteltették a kapcsolatot, és az utóbbi időben viszont már újra lépnek fel együtt. Tehát a Dohány utca zsinagógában is tavaly a Zsidó Fesztiválon az egyik vendég Illényi Katica volt. Bíró Eszter és Szinetár Dóra is adott egy-egy interjút. Az utolsó interjú az pedig Marikával, az egyik unokatestvérrel készült. A családdal Tel Avivban jönnek, tehát munkácsról Tel Avivba mentek. Kitört tavaly októberben Izraelbe a háború, és az unokák annyira féltek, hogy Budapestre jöttek. A család, az egyik unokatestvér néhány napra befogadta őket, és ott készült egy szintén elég mély interjú. Több mint 80 fotó került be a kötetbe. Az utolsó kép pedig Izraelbe találkoztak most tavasszal Fegya és Marika. Tehát az az utolsó kép, hogy újra sikerült Izraelbe közös fotót készíteni.
Azért nagyon fontos Fegyáról tudni, hogy Kárpátaljáról érkezett át a család. Egész konkrétan Munkácsról. Mikor történt ez meg?
70-es években jöttek át. Ő Munkácson járt. Óvodában van egy óvodáskori kép, és iskolában. Aztán jöttek a zeneiskolák. Már az egyik Ungváron volt, és azt hiszem 76-ban jöttek át. Fegye először a Budapesti Operett Színház zenekarába került, ahogy ő mondta, hogy a zenekari árokba, és nagyon nagy vágya volt, hogy a zenekari árokból a színpadra kerüljön, tehát egy szinttel feljebb, és ez is motiválta, vagy inspirálta, hogy létrehozza a Budapest Klezmer Bandet. 1990-ben alakult, és hát egy óriási sikertörténet, bejárták a világot, rengeteget turnéztak, koncerteztek, volt egy ilyen aranykor, amikor tényleg nagyon sokat utaztak, és nagyon keresett zenekar volt, és aztán megjöttek sorba a színházi munkák. Óriási népszerűséget jelentett számukra, amikor a Madár Színház színpadán a tetőre felmentek, vagyis hogy a hegedűs háztetőn lezmeresített változatában élőben játszottak több mint 200-szor. Tebje szegény Dunai Tamással nem sikerült már interjút készíteni, megbeszéltük, de elment közülünk, van rá a könyvben emlékezés, mind a ketten írtunk egy-egy nekrológszerű. Ugye Huszti Péterre fölváltva játszották Tebjét a Madár Színházban, és később is volt egy két személyes ilyen ogyesztai zsidó dalok estjük, abban Tamás és a Fegya járták a világot, nagyon sok helyen fölléptek. Valamitől a gyász végigkísérte ennek a könyvnek az elkészülését. Sorba vesztettük el Dunai Tamást, először Róla Jánost, és hát nemrég Tompos Kátyát, akivel szintén dolgoztak együtt. A nyelv is összekötötte Fegyát Kátyával, mert nagyon jól beszélnek mind a ketten oroszul, sőt a próbák alatt tehát oroszul beszélgettek. És az egyik legjobb barátja, Tomi, aki Izraelben él, van egy közös kép a kötetben, és a nyomdába, adás pillanatában hívott fel Fegye, hogy az történt, akkor már nem hívtuk vissza a könyvet, a könyvbemutatón külön beszélgettünk a Rózsa Völgyi Szalomban erről az esetről is. Az nagyon megrázó volt, mert Fegye az zongorázott, és mindegyik alkotótársra emlékezve egy-egy motívumot játszott azokból a szerzeményekből, ahol együtt dolgoztunk.
Az egyértelmű a Budapest Klezmer Bandből és azokból a darabokból, amik megszülettek Fegyától, hogy a zsidóság kérdése rendkívül fontos, de számára mennyire fontos az, hogy ő zsidó identitású, vagy mennyire fontos az, hogy egyébként Kárpátalján született. Van-e ezeknek a körülményeknek a művészeten túl is meghatározó jelentősége az ő életében?
Én is kíváncsi voltam, és elég sokat beszélgettünk erről. Az első szava ezekre a kérdésekre mindig az volt, hogy család. Van is egy ilyen fejezet cím, hogy családi védőernyő, szeretetoázis. Tehát számára nem is feltétlenül a zsidóság, hanem a család jelentette azt a támaszt, vagy azt a védőernyőt. Ő mindig elmeséli, hogy az édesanyja testvéreivel megmenekült Auschwitzből, édesapja hazatért a Donkanyarból, és akkor 9 hónapra első zsidó gyerekként Munkácson megszületett ő. Sokat beszélgettünk arról, hogy mit mondtak a szülők a történelmi előzményekről, és azt mesélte Fegye, hogy mindig adagolvadt, és nagyon természetes módon. A zsidóság Fegye számára egy ilyen természetes állapot, vagy egy ilyen fölvállalt identitás, de soha nem tűzte ki a mellére, hiába a zsidó hangszeres népzene, ugye a klezmer, ott se ez volt elsősorban a motiváció, hogy zsidó zene legyen, hanem beleszeretett a klezmerbe, és akkor innen indult. Tehát elsősorban szakmai motiváció volt. A politikától igyekeztek távol maradni, pártrendezvényeken nem léptek föl. Tehát ez egy nagyon természetes dolog volt a számára. Tehát, hogy ő Munkácsi zsidó, de körülbelül ennyi.
A kérdésnek a másik fele az volt, hogy mennyire fontos neki az, hogy Munkácson született. Tehát az identitásának mennyire része az, hogy ő egyébként Kárpátaljáról jött át.
Munkácsról is sokat beszélgettünk, az egyik első fotó egy régi munkácsi kép. Az első kérdés is igen az, hogy mikor voltál legutóbb Munkácson, és azt mondja, hogy 6-7 évvel ezelőtt a zenekarral egy koncertünk volt Munkácson, és megmondom őszintén, amikor átmentünk a határon, eléggé dobogott a szívem, aztán megérkeztünk a városba, és újra megérintett az utcák, a fák össze nem tévesztető hangulata, meg persze az ominózus kerthelyiségé, ahol a Galambosi Gyula zenekar arra játszott, akinek nagy szerepe van az életemben. Munkács mindig visszatért a beszélgetéseinknél, viszont nem került túlsúlyba, tehát inkább arról beszélgettünk, hogy a család különböző tagjai hová mentek a világba, tehát hogy mindenki eljött Munkácsról, tehát most nincs rokona.
Tehát egy jó nagy batyúval érkezett Fegye, és aztán itt pedig egy fantasztikus karriert valósított meg a Budapest Klezmer Band élén, és az egyéb tevékenységeivel, de mégis a Budapest Klezmer Band, amelyik hát a leglátványosabban fontos, és mindenki számára evidens, hogy mit jelent az, hogy Jávori Ferenc Fegye és az ő fantasztikus csapata. Tehát ez egy nagyon szép életmű, amit ő felépített. Ha jól számolom, akkor most már 78 éves. Mire jutottatok így a végén? Mik a tervei még Fegyának?
Beszélgettünk az elmúlásról, beszélgettünk a zenekar jövőjéről. Van is egy ilyen kötet cím, remélem jól mondom a zenekarnak a nevét, hogy miért ne lehetnénk a Budapesti Buena Vista Social Club. Ugye egy világhírű zenekar, akik nagyon idősen is színpadra léptek. 3 alapító tag van jelenleg a zenekarban. Fegyen kívül Nagy Anna, aki a harmonikás, és Kohán István a klarinétos, és az ő beszélgetésüknél is a jövő szóba került. Mindenki azt mondta, hogy ezen nem görcsölnek, majd lesz, ami lesz, de amíg lehet, ebben a felállásban szeretnének tovább menni. Fegye erről nem nagyon nyilatkozott, hogy ő valakinek átadná a stafétát. Nyilván, hogyha valami miatt erre sor kerül, akkor sor fog kerülni, tehát hogy nyilván meg fogják oldani. Nagyon bölcs, én írtam is valahol, hogy nagyon sokat tanultam tőle, és főleg a bölcsességét, vagy a szabadságát, és a figyelmét. Mindenki arról beszél, akikkel beszéltem, hogy a zenekar olyan, mint egy család. Fegyának szerintem ez a egyik fő titka, hogy azt, amit ő a szüleitől kapott Munkácsról, azt tovább tudta vinni, és a mai napig ezt élően ápolja. Barit Imre említsük meg a szerkesztőjét a könyvnek, a Rózsavölgyi Kiadó egyik szerkesztője, és ő írja ezt a kötet hátoldalán, hogy Fegyának két családja van, a Vér szerint és a Választott, vagyis a Zenekar. A kötetből kiderül, hogy mindkettővel szeretet és tiszteletteljes a kapcsolata.
A Fegyakönyv szerzője Balogh Gyula után hallgassuk magát Fegyát, amint arról beszél, hogy zenéje miből építkezik.
Az odesszai kocsmadalok népdalok alapvetően, vagy műdalok?
Ismerik a szövegírő dalszerzőt, nem. Ezek a dalok a 20-as években kocsmákban születtek, ott ültek a zenészek, és aztán ami történt Odesszába, vagy ami történik fog Odesszába, azt próbáltak zenébe rögtön kifejezni. Miután akkor nem volt ugye rádió, meg információ, stb. Ha bármit akartál megtudni, mi van Odesszába, egy ilyen kocsmába beültél, és akkor a hétköznapi események, ahol Odesszába történtek, ez dalba próbáltak. És hát miután gyakorlatilag valaki elkezdte ezt a dalt játszani, aztán valaki más ezt hallotta, és akkor
hát születtek a népdalok. Egyébként a Budapest Klezmer Band, vagy te magad, mint zeneszerző, szoktál meríteni ezekből,
persze,
nem?
Persze.
Tehát azért én fölismertem motivumokat.
Sőt. Sok olyan dolog van, ami engem a gyerekkoromban megérintett. Én abszolút éreztem ezeknek a daloknak a lényegét. Egyrészt, meg az a kulturális kincs, amiben végül is felnőttem, az nem hagyott engem idegen. Egyszer-egyszer felbukkik egy kis motivum, egy kis foszlány, amire abszolút építkezek, és megmondom őszintén, ha ez nincs, akkor nem biztos, hogy megszületett volna a Budapest Klezmer, mert ha ez nincs, akkor nem biztos, hogy meg tudom írni a Klezmer Suite-et, vagy a Mennyasszony Tánc című műzikát. Ez mind abból táplálkozott, amit gyerekkoromban éltem meg.
És ha neked nincsenek ezek az élményeid, és ezeket nem írod meg, akkor lehet, hogy számunkra nem annyira evidensen jelenlevő a klezmer zene.
Teljesen igazad van. Abszolút érzel.
Ilyen szempontból történelmi jelentőségű. Ez a sok-sok apró fosztlány, ami összeállt benne.
Ez így van. Pontosan meg tudtad fogalmazni azt, amit én ilyenkor érzek. Csak egy példát, amikor ott volt a Galambosi Gyula, ez a fantasztikus cigán primás, akitől én gyűjtöttem ezeket a zsidó dalokat.
Galambosi Gyula, élő
Kémot Kárpátalján? Igen, akinek a papája még az első világháború előtt játszott klezmer zenét, zsidó zenészekkel is. A Gyula így kapta meg ezeket a számokat, hogyha nem jártam volna hozzá, és nem jegyzem fel ezeket a csodálatos számokat, akkor nem biztos, hogy tudtam volna bármiből táplálkozni, de a tarsolyom ott voltak, és csak meg kellett várni azt az időszakot. 1990-ben született meg a zenekar, és hát pont éreztem azt, hogy az a sok-sok dal, amit a tarsolyomba áthoztam Magyarországra, és volt a fiókomba, és gondoltam, hogy soha nem lesz nekem erre szükségem. Kiderült, hogy lesz.
Jábori Ferenc Fegyát hallottuk, akiről könyvet írt Balogh Gyula újságíró. Ma este a Városmajori Szabadtéri Színpadon a Budapest Klezmer Bandot koncertet, utána dedikálja a kötetet a zenész és a szerző. Most pedig hallgassuk a Budapest Klezmer Bandet. Július 19-e és augusztus 25-e között 6 hétvégén keresztül idén nyáron is magas színvonalú, korhű hangszeres régi zenei hangversenyeket rendez Eszterházán a Haydneum Magyar Régi Zenei Központ. A mostani hétvégén Haydn szimfóniákkal és Mozart zongora versenyeivel indul az idei nyári koncertszezon Berecz Mihály és Somlai Petra billentyűs művészek és a régi zenejátszás hazai mesterei, a Vashegyi György vezette Orfeó zenekar előadásában. A következő hétvégén, július 26-a és 28-a között színpadra lép az Orfeó zenekar mellett társegyüttesük, a Purcell kórus is, akik elismert szóristák Kalavszki Adriána, Turnai Viola, Bárány Péter, Borka Ákos, Komáromi Márton és Melkovics Zoltán előadásában megszólaltatják József Haydn mellett a nagy eszterházai előd Gregor József Werner műveit is. Ezt követően Beresz Mihály és Somlai Petra billentyűs játékát élvezhetjük. Négykezes és két zongorás estjeiken ismét Haydn és Mozart művei jutnak főszerephez. A harmadik hétvége augusztus 2-a és 4-e között a kamara zenéjé. A Németországból érkező Grundmann kvartett különleges oboa, hegedű, brácsa, cselló összeállításban játsza Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert és Rucseski műveit. Majd egy igazi bécsi klasszikus műsorral érkezik Paulik László hegedűn és Balogh József fortepianón. Az ő kettősük a vasárnapi koncerten kiegészül Börzsönyi Máté kürtművésszel, így elhangzik többek között Brahms csodálatos S-dur triója is. Augusztus 9-e és 11-e között két alkalommal hallhatjuk Balázs János zongoraművész játékát, ezúttal természetesen fortepianón. Szóló estjén felcsendül Beethoven patetikus és holdfény szonátája is, Horthy Lillával pedig egy színes dalesttel örvendeztetik meg a közönséget. A hétvégét a Máté Balázs vezette Aura Musicale együttes fellépése zárja. Haydn és Anton Kraft művei mellett Werner zenei kalendáriumából kínálnak ízelítőt. A Németországban élő magyar szoprán Kovács Ágnes és partnere, az elismert dalzongorista Hilko Dumnó a következő hétvége főszereplői. Augusztus 16-ai pénteki és 18-ai vasárnapi dalestjeik műsorát Haydn, Süssmayer, Mozart és Schubert műveiből állították össze. Augusztus 17-én szombaton Tóth Vajna Zsombor előadásában szólal meg Haydn jól ismert A megváltó hét utolsó szava a kereszten című művének billentyűs változata. Közreműködik Kis Dávid, soproni költő. A sorozat utolsó hétvégéje augusztus 23-a és 25-e között pedig a Kapella Szaváriájé. Joseph és Michael Haydn, Mozart, Johann Christian és Wilhelm Friedmann Bach szimfóniái mellett felcsendül Mozart D-dur fuvola versenye Bertalan Andrea, Haydn F-dur kettős versenye Kalló Zsolt és Paprita, valamint Haydn G-dur hegedű versenye Kalló Zsolt előadásában. Kezdődik a 33. Művészetek Völgye, az ország legnagyobb összművészeti fesztiválja. 10 napon át egészen július 28-áig várják a vendégeket Kapolcsra, Taján Dörögre és Vigán Petendre. A fesztivál igazgatója Oszkó Jakab Natália. Vele beszélgettem.
Több mint 3000 programmal készültünk, azok elérhetőek a honlapon is, illetve a műsorfüzetben is, ami 100 oldalas, és az egész országban elvileg több helyen is fellelhető. Ismét 40 helyszínünk van, több újdonság is megjelenik a Művészetek Völgyében. Először van a Romani Designnak saját udvara, de több múzeum is velünk tart, mint a Modern is, vagy pedig a közlekedési múzeumnak a zenélő busza is visszatér hozzá. Úgyhogy ezen a téren erősítettünk egyébként az idei évben. Ismét velünk tart a Quimby, az Au Revoir, Margaret Island, Punani Masszív, Carson Coma, Bohemian Betyársz, Csak neked kislány, vagy Betonhofi, Elefánt koncertünk is lesz, 30Y, Bagosi Brothers, Belga Hiperkarma, úgyhogy nagyon sok korosztályt szólítunk meg, akár a könnyű zenével is, ugye a lőtéren is, nagyobb nevek, mint a Szabó Balázs bandája, vagy pedig új feltörekvő, mint az Aisha Luna is megtalálható. A pedig Kern Andrással, Bródival, sőt még Presser Gáborral is találkozhatunk majd. Természetesen ott lesz kortárstánc és új cirkuszi produkció is a megszokottaknak megfelelően.
Szirdut Tóker, ugye ez Vigán Petend határában van. Emlékszem, hogy tavaly Zorán lépett ott föl, Dés László lépett föl, tehát mondjuk így a nagy öregek, és ezek szerint folytatódik a sor, tehát ez egy ilyen csendesebb sziget lesz valószínűleg Kapolcs belfalujához képest.
Így van, és az az érdekes, érdekes, hogy igazából a két település, Kapolcs és Vigánpetent össze is van nőve, úgyhogy egy 15 perces sídányon patak medermenti sétálással is el lehet érni Kapolcsról ezt a helyszínt. Visszatérnek a tavalyi nagyöregek is, de lesz itt Feledi János projekt, varázscirkuszunk is, vagy mennyegzőnk is, illetve több egyéb társulat is, de a fővárosi nagy cirkusz is meg fog fordulni a Cirque du Tókertben a dallamos zenék mellett.
A nagyöregeket, bocsánat, hogy leragadtam, hogy tudtátok megnyerni, hogy tényleg Zolántól kezdve Presser Gáboron át eljöjjenek a művészetek völgyébe?
Hosszú évek során próbáltuk őket meginvitálni a völgybe, és egyenként egy-egy nagyöreg velünk tartott, hírét vitte, hogy tudunk azért egy nem tipikusan fesztiválos, zajos körülménycsomagot teremteni számukra, ahol tényleg egy ilyen méltó környezetben tudják előadni azokat a dalaikat, amiket szerintem mindenki ismer, és emiatt Zorán is, ahogy megjelent tavaly először, meggyőződhetett erről, és ugyan sosem vállal nagyon szabadtéri koncerteket, hozzánk mégis visszatért, és így tértnek vissza a többiek is egyenként.
Hobónak mindig volt udvara, ez az idén is így van?
Így van, ugyancsak Vigánpetenben 10 napon keresztül vehetünk részt 3-tól hobológia beszélgetéseken, és 8:30-tól koncerteken, vagy előadó esteken. Egyébként pont mellette lesz a Romani Design udvar, illetve ha haladunk befelé, a Pocket udvarban Becsei H. Miklóssal és barátaival találkozhatunk, akik irodalmi, illetve zenei crossover csemegéket hoznak el nekünk. Tovább haladva Petendi pajtában különböző önismereti diszkó és világzené dallamokkal találkozhatunk, majd a Papagéno Klassziknál ismét komoly zenei koncerteken vehetünk részt, sőt, oda kitelepül 2 napra a Danubia zenekar is, úgyhogy egy nagyobb felállás is fellelhető lesz, és hát ott van utána a Cirque du Tókert, ha pedig felülünk a Csigabuszra, amelynek a mozgását egyébként az applikáción keresztül is lehet követni, akkor már is elérhetjük Kapolcs többi helyszínét is, mint a Petőfi udvar, vagy a Pema udvar, vagy a Panoráma színpad, de lesz ismét Momentán társulatnak, a Kalákának is versudvara, és egyéb kisebb helyszínek is fellelhetőek Kapolcson. Ha pedig átmegyünk Talján Dörögre, most egyébként kicsit megvariáltuk a Csigabuszt, hogy ne kelljen ott a dugóban állnia, úgyhogy a kinti részről lehet majd oda felszállni, sőt, még egyébként Kapolcs-Budapest-Budapest-Kapolcs járatokat is fogunk indítani, és nem csak Tapolcára és Veszprémre lehet eljutni a csigabuszainkkal, hanem Budapestre is.
Veszprém és Kapolcs között is van olyan járat, ami kifejezetten a művészetek völgyébe visz. Ez is lehet egy opció, hogy valaki ott talál szállást, és
így van, és Tapolcára is. Úgyhogy Tapolca, Kapolcs, Kapolcs és Veszprém közötti településeken is érdemes szétnézni szállás ügyében, de hogyha valaki csak kicsit ilyen bohém módon éjszaka vissza is térne Budapestre, most már erre is lehetőségük nyílik.
Harcsa Veronikának lesz udvara?
Természetesen Harcsa Veronika is, annak ellenére gratulálunk neki, hiszen várandós és anyai örömök elé néz, viszont ennek ellenére vállalta azt, hogy idén is egy fantasztikus programot állított össze, sőt, a MOME is mellé állt, úgyhogy ott beszélgetésekkel egészíti ki az eddig is szerintem nagyon intenzív és sűrű programokat, illetve installációkkal, és ez az egész program átköltözött Talján Dörögdre. Egyébként Talján Dörögdön van egy egyetemi udvarunk is, szóval nem furcsa az, hogy van egy moménkot, hiszen az egyetemi udvaron van képzőművészeti, táncművészeti, illetve zeneakadémia megjelenésünk is. Az analóg udvarba pedig beköltözik a metú fotográfia szaka is, illetve itt analóg fotózási technikákat tudunk megtanulni.
Mindig vannak újabb ötleteitek, és mindig azt látom évről évre, hogy az infrastruktúra is tud fejlődni. Most az idén mivel számolhat a közönség? Mik az újdonságok?
Idén is lesz saját színdarabja a Völgynek, az Arcintér produkciós irodával közösen. A TikTok Boom jön el a Művészetek Völgyébe, és fogja megnyitni a 10 napos színházi programot. Itt egyébként ebben Ember Márk, Csibi Gerge és Dobó Enikő szerepel majd, úgyhogy nagyon nagy izgalommal várjuk, de lesz itt Vix színházi előadás is, az Orlai produkciós iroda, vagy az Ász dráma műhely, az Arcintér több egyéb előadása, vagy pedig a Nézőművészeti Kft. Is betér hozzánk. Ónodi Eszteréknek és a Színház színpadi templomi kisebb helyszínén is lesz előadása, de hát Talján Dörögdön is ugye nagyon sok régi új elemmel készülünk, például ugyanúgy lesz világzenei udvar, de az például újdonság, hogy a Vujčić 50 éves évfordulója évfordulóját fogjuk az első három napon az ő általuk szerkesztett programmal ünnepelni. Az evangélikus és a református udvarok is újdonságokkal készülnek. Lesz lemangúria, vagy a Szőke Andráshoz is egyébként visszatér a különböző program az Ősök házába, sőt, ő Sopronkövesdet is meghívta, hogy még tovább színesítsék azt a fantasztikus programkínálatot, amit összeszokott nekünk évről évre állítani. A Lőtérnél pedig ugye elindul ismét az a retro Ikarusz busz, és föl lehet szállni különböző nyereményjátékok keretein belül 20-30 embernek, hogy nagyobb előadókat is meghallgathassanak ott, intim és nagyon érdekes környezetben, de a közlekedési múzeumnak beszélgetései is lesznek. A Modern is velünk tart Debrecenből, a Kodály Filharmóniával együtt, sőt Debrecenből az Ajtók című produkció is velünk tart majd Hrutkával és Grecsóval, úgyhogy nagyon érdekes debreceni megjelenéssel is számolhatunk. A Főtéren a Nemzeti Filmintézet filmjeit láthatjuk, illetve a Filmarchívum vetítéseit, de itt kerül bemutatásra egyébként a Völgy koordinációjában elnyert Kreatív Európa pályázat keretein belül a Láthatáron csoport Mi van veled? Akárki című színdarabja is, úgyhogy nagyon izgulunk, hogy hogy fog sikerülni ez az EU támogatása által összehozott produkció, ami egyébként utána Szerbiába is elmegy turnézni. Itt egyébként a Főtéren az Európai Bizottság itthoni képviseletének, avagy az Európai Innovációs és Technológiai Hivatalnak is lesz megjelenése, de a Petőfi udvar az pedig foglalkozni fog az 1100 éve Európában, 20 éve az Európai Unióban című gondolatvilággal, irodalmi és egyéb beszélgetős programjaival.
Akarnál-e kiemelni valamit feltétlenül, amire mindenképpen nagyon erős fókuszt kívántok tenni?
Alapvetően arra törekszünk, hogy minél színesebb programot kínáljunk, és minél minőségibb időt tölthessenek itt családok, akár gyermekprogramokon is, hiszen most is a Gyermekvölgyben nagyon sok programmal készültünk, vagy baráti társaságok üljenek le esetleg társasozni közösen. Érdemes előre beszereznünk a jegyeket, minél hamarabb, hogy biztosítsuk a helyünket a Művészetek Völgye Fesztiválon.
A július 28-áig tartó Művészetek Völgye igazgatóját, Oszkó Jakab Natáliát kérdeztem. A mai kezdőnap egyik legjobban várt koncertje a Queen Bee lesz, ők Kapolcson, a Panoráma színpadon lépnek fel este 11 órakor. Most őket hallgatjuk.
Belefeledkezem, beleutazom, nem sürgetem, nem várom, nem bántom és nem sajnálom, nem sajnáltatom magam, magam adom, megadom, megadom neki, megadom magam. Megszelidítem, megbánom, meggyújtom, eloltom, megoltalmazom, elragadom, elragadtatom magam, magam adom, megadom, megadom, neki megadom magam. Let's shoot the rope.
Az idén 50 éves Vujicsics együttes egész évben ünnepli a kerekévfordulót, és kiemelten teszi ezt a művészetek völgyében 3 napon át. Ma este Talján Dörögdön, a Világzenei udvarban először Jávorszky Béla Szilárd beszélget az együttes tagjaival, majd lesz Vujicsics koncert és Vujicsics táncház is a késő éjszakában nyúlóan. Az 50 év kapcsán beszélgettem az együttes 2 alapító tagjával, Borbé Mihállyal és Eredics Kálmánnal. Először Kálmánhoz fordultam.
Hányan is vagytok ti Eredicsek a Vujicsics együttesben?
Hát 2, a Gábor öcsém és én.
De hát ti még vagytok testvérek, meg most már csomó gyerek is van, akik szintén zenészek.
Igen. 2 bátyám és a kisebbik bátyámnak a fia, ő a Söndörgőben klarinétozik.
És a te gyerekeid?
És az én gyerekeim a Söndörgőben mind a 3.
És nagyon fontos, hogy az öcsének a fia klarinétozik a Söndörgőben, ő pedig táncos, és a korai táncház korszakunkhoz ő rendszeresen jött velünk táncház tanárként, a Tibor, Eredics Tibor. Igen. Tehát így tulajdonképpen 3 Eredics volt.
Óriási összefonódások vannak.
Amikor ez a generációs együttműködés van, hogy a Söndörgő Vigad együttes, és van Apák és fiú címe, akkor sokszor Miki fiam is jön, és ő is fújja a szakszofont ezennel. Úgyhogy érdekes leágazások ezek, amikor a generációk másképp látják a zenét, és az tök természetes nekünk, hogy a Söndörgő már egy más zenei irányzatot képvisel. Egyértelműen érezni, hogy a Vujicsics szárnyai alól nőtt ki, vagy már a Vigad együttes még hozzájuk képest is már más, honnan nézi a világot, és ez egy szép történet, hogy nem azt jelenti, hogy mi ilyen nagy öregekként rányomjuk a bélyegünket, és azt mondjuk, hogy csak így vagy úgy lehet muzsikálni, hanem az egyéni és a zenekari identitást is meg tudják ebbe találni.
1974-ben Pomázon alakult a Vujicsics együttes. Na meséljetek erről a hős korszakról, hogy hogyan jött ez létre.
Hát az előzmény az egy zeneiskolai fúvózenekar. Ebből nőtt ki végül is a Vujicsics. Úgyhogy egy helyi szerb illető megkeresett minket a próbán, és kölcsönkért bennünket a néptánc csoport részére, hogy ott szerb zenét játszunk.
Tehát ez volt az oka annak, hogy elmentetek a délszláv zene irányába.
Tulajdonképpen igen.
Elsőrben az volt a repertoárjunkon, de ez kérés is volt, hogy de jó, ők sváb, tót, nemzetiségi anyagot is tudnak játszani. Akkor minket nagyon érdekelt a táncház mozgalomban, nőttünk ki a magyar népzene is. Hát mi 3 húros kontrán a Gáborral tanítottuk egymást, ő tekerőzőt, én eszklanéton délalföldi zenét játszottunk, tehát nagyon sokféle dologgal foglalkoztunk az elején. Úgyhogy manapság már, ha visszagondolok, nem is értem, hogy fért bele az életünkbe annyi minden, hogy jártunk a konziba, aztán később főiskolára, tehát tanulmányok, egyszer csak valamelyiket elvitték katonának. De közben állandóan próbáltunk, koncerteztünk, először a tánccsoporttal, aztán külön. De hát a fiatalságnak ez az előnye, hogy mint a szivacsítunk.
Ebből voltatok olyan 21-22 évesek körülbelül, ugye?
Hát 18 és 22 között voltunk nagyjából, amikor elindultunk, igen.
Rátok úgy emlékszünk egyfolytában erre az 50 évre, és a névadótok Vujicsics Tihamér már eleve megadja ezt a vonalat, hogy úgy emlékezzünk rátok, hogy ti délszláv zenét játszotok. Ti kerestétek meg a mestert, vagy Vujicsicssal valamilyen más módon találkoztatok?
Egy fellépésről érkeztünk, haza tudtuk, hogy Budakalászon éppen búcsú van, és sejtettük, hogy ott lesz Tihamér is, és megbeszéltük, menjünk oda, és mutassuk meg magunkat valahogy. És akkor ez is történt. Megálltunk, és láttuk, hogy jelen van a nagymester, és akkor a közelébe elkezdtünk játszani, és elkezdtük azokat a dalamokat, amiket mi már kidolgoztunk. Azokkal a díszítésekkel szerbes motivumokat játszottunk, szólók voltak, meghangszerelt dolgok. Azonnal fölkapta a fejét, és ő jött oda hozzánk, és ez volt az a kapcsolatfelvétel, ami sajnálatos módon utána meg is szakadt.
Azért szakadt meg, mert Vujicsics Tihamér meghalt. 1975-ben.
Ez az 75. július közepe felé történt ez a találkozás, és augusztus 19-én zuhant le a gépe. Úgy váltunk el, hogy biztosak voltunk benne, hogy hamarosan visszatér, és akkor most már hivatalosan is mesterünké, tanárunká válhat.
Ti táncházi zenészként indultatok, és abszolút jellemző volt az, hogy táncházat játszotok. És utána, mintha egy kicsit elvillant volna az egyensúly abba az irányba, ugye, hogy koncertező zenekarrá váltatok. Hogy is van ez most tulajdonképpen?
De amikor ugye elkezdtük a tánccsoport mellett a zenét, az egy jó iskola volt, mert hogy láb alá játszottunk. És aztán ugye elkezdtünk koncertszámokat csinálni, hogy van egy tánccsoport, hát amíg átöltözek a táncok. Mi azt mondtuk, hogy ez nekünk kevés, egyre jobbak lettek a tánc alá való zenéink és a koncertszámaink is, és akkor azt mondtuk, jó, hát akkor semmi baj, nem tartjuk fel a tánccsoportot, azért még játszottunk velük, de hogy akkor menjünk el ide-oda koncertezni, mert elkezdték ezt is igényelni. Egyébként Pesten már 75-ben volt táncházunk a Közgazdasági Egyetemen, ahova behívtak, hogy mi lenne, ha bejönnétek ott a Magyar Táncház után, vagy a szünetében kicsit játszani, aztán ott ragadtuk, mert aztán ez olyan jó, hogy gyertek még, aztán végén már önálló táncházunk volt, és a koncertanyag pedig pódiumra kívánkozott, és nagyon sokáig ez a kettő úgy ment, hogy jó, akkor Vujčić koncert, utána táncház. És egyszer csak az lett a végén, hogy hát már olyan helyeken játszottunk, ahol nem lehetett szétpakolni a székeket, tehát koncertzenekarra alakultunk, voltak néha még táncházaink, de mindenki azt várta, mint a régi időkben, hogy legyen Vujčić táncház. Tehát azért szimbolikusan indítottuk itt az 50 éve jubileumi évet, hogy igen, a táncház nekünk nagyon fontos, abból nőttünk ki, ha nincs a Sebő, Halmos, és aztán később a Buzsikás, ugye előttünk egy évvel indultak, de nincs ez az egész fiatal erő, és ez az őserő, ami a népzenéből jön, akkor lehet, hogy mi sem lennénk Vujčić együttes. Ez egy fontos dolog volt, és nekünk fontos volt, hogy Pomáz üzenetét vigyük a világnak, a nemzetiségeket, és azon belül is most már főleg a részlávokat. Tehát így alakult ez a táncház zenekarból koncertzenekar, és ebben az évben is jó pár olyan esemény lesz, ahol megint szerepet kap a tánc.
Az élet. Mindenkinek családja van, gyerekek vannak, lehet, hogy már unokák is vannak, nem tudom.
Vannak. A megélhetési forrás nem az együttes. Mindenki csinál valami más.
Te például mit csinálsz?
Én például nyugdíjas vagyok.
Nagyon gazdag forrás.
Voltak állások persze, Pomázi művelődési házban dolgoztam, művészeti előadóként a helyi programokat szerveztem.
Ilyen erővel a Vujčić együttesnek
de aztán annyi miért rúgtak ki? Annyi fellépésünk volt, amikor egy évben az ember csak 3 hónapot van itthon, akkor azt nem tolerálja egy munkáltató.
Prisztán Miroslav, aki kicsit később jött hozzánk, de alapítótagnak számítjuk, mert a mi generációnk, ő volt számítógépes fejlesztőmérnök, és ennek mindig volt civil állása, de elég rugalmasan tudott jönni-menni. De ugye tanítunk, Gábor zenei vezető a közmédiánál, az egyik csatornánál, tanít a Zeneakadémián, én is tanítok, én sokat koncertezek, ugye jazz műfajval is, Mihó Attila most, aki a fiatal generációt képvisel, ő is tanít a népzene tanszéken, rengeteget játszik más zenekarokkal is, hát a Söndörgő zenekar is, ők is ott is mindenki zenél és tanít, jönnek meg, tehát azért tulajdonképpen mindenki zene környékén van, ezt már jó régen megfogalmaztuk, akkor, amikor a 80-as évek elején még beszéltünk is erről, hogy lehet, hogy ott kéne mindent hagyni és főállásba ezt csinálni, és jó döntésnek tartjuk, hogy nem az lett, mert iszonyú konfliktusok, veszekedések lettek volna. Valószínűleg már, amikor egy zenekar elkezd arról szólni, hogy a megélhetést húzza valaki keresztbe egy próbán tett megjegyzésével, vagy azzal, hogy most Kuwaitba eljön, vagy nem jön, az egy másik fajta működés, és nem bánjuk azt, hogy nem turnézunk állandóan. Ez egy ilyen demokratikus, kicsit amatőr módon működő zenekar, de hát ahol ez is lehet az oka és indoka, és akár a titka is az
ötlet. Így lehet működni 50 év után is.
Ebből az erőből táplálkozunk. Tehát amikor elkezdünk együtt játszani a színpadon, akkor tudjuk, hogy most ő neki nem tudom, családi gondjai vannak, vagy meghalt valaki-e, vagy épp nagyon jó paszban van, vagy lerabolták a bankszámláját. Mi pontosan tudjuk, hogy kikkel állunk színpadra, és ez biztos, hogy benne van a zenében.
Hatan indultatok, az alapító tagok közül hányan vagytok még meg?
Öten. Győri Károly barátunk hegedült, és primtamburán játszott, ő 2006-ban hunyt el. Kacsi halál után egy évvel. Először Vizeli Balázs csatlakozott hozzánk, ő tulajdonképpen 10 évig volt velünk, és az ő helyét vette át Mihó Attila. Balázs egyébként a magyar népzenő nagy apostola, tanít is a Zeneakadémián, és zenekara is vannak, és úgy egyszer csak azt, hogy arra szeretne összpontosítani. Attila egyébként, hát ő jóval fiatalabb Balázsnál, egy másik generáció, már ugyanígy magyar népzenő és a népi hegedűjáték nagymestere. Ő továbbra is élvezi azt a kihívást, amit a szerb és horvát hegedűjáték stílusa jelent. Tehát ő neki ez egy fontos színező a palettán, a doktori disszertációját is egyébként ilyen témában írta, és nagyon-nagyon jó illeszkedik ide az öregek közé. Az Áron, ugye Eredics Áron, aki a hetedik, úgymond, Karcsi a hegedűs, aki meghalt. Az ő posztját vett el, de úgy, hogy ők együtt is játszottak.
Tehát azért van meg a Karcsi hegedült és tamburázott, ezért két emberrel kellett pótolni a hiányát.
Tehát heten. Akkor most heten vagytok?
Heten vagyunk. Igen.
Elmagyarázzuk a neveket? Csak így igen. A teljesség kedvéért. Nézzük az alapítókat.
Eredics Kálmán, Eredics Gábor, Szendrődi Ferenc, Procsán Miroszláv, Borbé Mihály. Ez az öt ember. Eredics Áron talán 2004-ben játszott velünk először körülbelül,
igen.
És Mihó Attila talán 2020 óta van velünk.
Tehát ez egy jubileumi év, egy egész évet szántok az 50 éves Fujics is együttes megünneplésére, ami elkezdődött 2024. január 13-án, tart egészen 2025. január 13-áig. Mi lesz a következő lépés?
Kapolcson egy 3 napos eseménysort kapunk a világzenei színpadon, ahol 3 este, hát egyrészt mi is játszunk meg a hozzánk kapcsolódó zenekarok, nyilván a örökségek átvelő Söndörgő és Vigad, de volt tanítványok, akikkel muzsikáltunk. Kikacsintás ugye az én jazzpályám kapcsán, jazz vendégek is lesznek.
Például Dresmisi?
Dresmisi, Lukács Miklós, minden bizonyára.
A Művészetek Völgyében is ünneplő 50 éves Vujicsics együttes 2 tagjával, Borbé Mihállyal és Eredics Kálmánnal beszélgettem. A mai merítést az ő muzsikájukkal zárjuk. A zenei szerkesztő Bartók Beáta nevében is megköszönöm figyelmüket. Farkas Évát hallották.
A Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2.